Ismét itt a Kütyű rovat, és ismét itt van velünk Szabó Gábor operatőr, aki segít minket tájékozódni a technológia világában, a film univerzumában. Azt mindenki tudja, hogy ha a saját telefonjából kiindul, azon általában nincs objektív, csak egy
nagyon pici lencse van rajta.
Pici lencse van rajta.
Igen, igen.
Tehát, hogyha azt veszük a legkisebb egységnek, akkor ehhez képest utána jönnek az olyan egységek, mint egy digitális kamera, amin már van valamiféle objektív, aztán jönnek a cserélhető objektívos tükörreflexes gépek, és aztán eljutunk valahol a skála másik végén a számunkra is érdekes témához, a felvevőgépekhez, a filmes felvevőgépekhez, illetve a digitális felvevőgépekhez. Ezekre kerülnek föl minél bonyolultabb objektívok. Kicsit a nyári hőség a agyamra ment, úgy tűnik. Mikor kezdték el az objektívokat használni?
Mindjárt a fotográfia elején volt ugye a fényképezőgépnek egy őse, ez a Camera Obscura volt, amin csak egy luk volt, tehát egy fekete doboz lukkal. Ezt egyébként festők használták úgy, hogy nagyobb méretben megépítették, ilyen hordozható kis kabinocskákat építettek maguknak egy lukkal, és azt vitték magukkal, és ugye ez úgy működött, hogy ott benne a sötétben belül egy elég sötét és rossz minőségű, de a külvilágnak a képe az oda kivetítődött. Ebben most szerintem nem menjünk be, hogy miért vetítődik ki, de gyakorlatilag azt a problémát, amikor sikerült megoldani, hogy ez ne legyen ennyire fényszegény, tehát amikor egy darab lencsét beteszünk a luk helyére, akkor sikerül megoldani azt, hogy éles kép keletkezzen, de mégis nagyobb felületről jöjjön be a fény, tehát több fény jusson be a készülékbe. Mert ugye a lencse az képes egy pontra fókuszálni azt a fényt, amit a lencse felületén érzékel, a teljes felületen, hát ugye így tudja meggyújtani a papírlapot, amikor a napfényt érzékeli, hogy összegyűjti azt a fénymennyiséget, amit a lencse teljes területén kap. Itt ugyanarról van szó, hogy tehát, hogy ez szükséges, ez az egy pontba gyűjtés ahhoz, hogy éles legyen, mintha tényleg egy icipici lukon jönne be a fény, ugyanakkor egy nagyobb értékű fény kerüljön be, és az már elég volt ahhoz, hogy a korabeli érzéketlen filmanyagok számára is elegendő fénymennyiség volt. Tehát egész az őskorban, mármint a fényképezés őskorában használni kezdtük a lencsét.
Mikor lett ebből a lencséből akár variálható, akár különböző, tehát mikor kezdték el más célokra használni? Lehet, hogy volt egy köztes fázis, én most inkább arra gondolok, aminél ma már a filmnél használjuk, hogy különböző jellegű képeket kapjunk végeredményben.
Részben egy olyan fejlődésen ment keresztül az objektív, hogy tökéletesíteni akartuk a lencse hibáit, a torzításait, hogy a kép szélén se torzítson, ott se csökkenjen a fénymennyisége, és ezt úgy lehetett elérni, hogy különböző több optikai tagból álló lencse rendszereket építettek. Ez egy hosszú fejlődés eredménye volt, de funkciójában ugyanolyan, mintha egy lencse lenne, csak egy jobb képet eredményez. Ami még a fejlődésnek az eredménye az, hogy ahhoz képest, hogy mi a szemünkkel látunk, ahhoz képest többféle objektívet is kezdtek el gyártani, ami a látószöget illeti, tehát hogy mennyire távolról vagy közelről mutatja azt a dolgot, illetve hogy mekkora látószögben látja a világot. Ebből a szempontból vannak ugye a normál objektívek, és az egyik irányban a nagy látószög fele megyünk el, aminek a végén a halszemobjektívek, vagy azok a nagyon nagy látószögek, ami mondjuk az ajtón a kukucskáló, ha kinézünk rajta. A másik irányba, a normáltól a másik irányba, ha megyünk, akkor ott pedig a szűkebb látószögek, amik teleobjektívebb, egyre telésebb objektívek, az egészen erős ilyen látcső hatású teleobjektívekig.
Elértünk valamiféle tökéletességet mára, vagy ezt még lehet tökéletesíteni, ezt a technológiát?
Hát azt nem lehet mondani, mert itt már ennél tökéletesebbet nem lehet elérni, szerintem mindig lehet, de sokszor már mi operatőrök, amikor lencsét választunk például egy filmhez, akkor néha visszanyúlunk a régebbi tökéletlen objektívekhez. Tehát most már annyira tökéletesedett maga a digitális kamerák is, nagyon nagy felbontásúak, nagyon részletgazdagok, ezek az új objektívek, ezek erre a felbontásra készülnek már, és azoknak a rajz, úgy hívjuk ezt, hogy milyen a rajza egy objektívnek, hogy mennyire éles, mennyire lágy, kemény, tehát ezek különböző karakterű képeket eredményeznek, és hogy amikor objektívet választunk, akkor nem biztos, hogy a legjobb technikai minőséget választjuk, hanem sokszor csinálunk olyan próbákat, teszteket egy film előtt, amikor kipróbálunk olyan fénykörülmények között, vagy olyan fajta mondjuk díszletben, vagy külsőben, belsőben, amik jellemzőek lesznek majd a filmre, és különböző objektívekkel kipróbáljuk, hogyha erre forgatnánk, akkor az hogy néz neki. És akkor az ember olyat választ, ami a legközelebb áll annak az adott filmnek a képi világához, nem feltétlenül a technikailag legjobbat. Tehát sokszor az a probléma, hogy amikor már annyira jó a kamera minősége, hogyha még egy ilyen nagyon erős, nagyon kontrasztos rajzos objektívet választ az ember, az nem minden filmnek tesz jót, ez az iszonyatos nagy felbontás és túlrészletezett képminőség. Különösen a digitális technológiának ezt a sterilitását még tovább növeli. Szóval én is csináltam olyan filmet, ahol elővettem olyan optikákat, amiket már régen használtunk filmkamerákhoz, és ma már nincsenek is forgalomban, hogy egy kicsikét tökéletlenebb volt a képe, egy kicsit még nem volt annyira kiszűrve belőle, például az a fénybeverés, az egy nagyon jellegzetes tulajdonsága egy objektívnek, hogyha belevilágítunk egy fénnyel, mondjuk a napfény vagy egy erős lámpa belevilágít a lencsébe, akkor belül ez a úgynevezett beverés, ez a fénybeverés, ez milyen rajzolatokat, fényeket, mennyire lágyítja föl a képet. Biztos mindenki emlékszik arra, hogy valami fajta ilyen effektus keletkezik a képen ilyenkor. És ugye ezt a modern objektíveknél ezt is igyekeznek teljesen kiszedni. Hát ez tulajdonképpen még egy korábbi fázisnak a hibája volt, de én nagyon szerettem ezt használni, és sokszor szándékosan csinálom egy filmben, hogy úgy világítok meg valamit, hogy hagyom, hogy bejön az objektívbe, és akkor lehet játszani egy jeleneten belül azzal, hogy mikor mennyire engedem ezt a fényt bejönni, vagy nem bejönni. Erre ma már egy modern objektív nem biztos, hogy alkalmas. Vagy az is nagyon jellegzetes filmes hatás, ami adja ezt a klasszikus filmes lookot, ezt a klasszikus filmes látványvilágot,
igen,
hogy a kép közepe felé egy kicsit világosabb a kép, és ahogy megyünk a széle fele, a tetején, sarkain, oldalán, ott egy picit sötétedik a kép, mert ez részben az objektíveknek a tulajdonságából ered, ami a kamerában is, meg a vetítőgépben is megvolt, és ezért úgy megszokta az ember ezt a látványt. Ezek az új objektívek, meg az új digitális vetítők természetesen ezt már nem csinálják, tehát ott a kép közepétől a széléig teljesen egyenletes a megvilágítás. Ezek olyan apró dolgok, amik így tudatalat hatnak a nézőre, ez nem tudatosodik senkiben, de mégis egy másfajta látványvilágot kölcsönöz. Például egy korabeli film, az ember visszamegy az időben, és egy korábbi történetet csinál meg, akkor nem biztos, hogy a legmodernebb lencsét fogom a filmhez választani, mert egy teljesen mai látványvilágot ad.
A civil használatban levő és a profi filmes használatban levő objektívek között mi a különbség? Kíváncsi lennék arra, hogy tólig árban tudsz-e mondani különbséget, hogy néz ki valami, amit meg lehet venni a boltban, és hogy ezek tudásban mennyivel tudnak, kevesebbet, többet?
Van egy-két paraméter, ami rögtön az árban is megjelenik. Vannak ezek a DSLR kamerák, nem tudom, hogy ez mennyire közismert fogalom. Ezek azok a fotókamerák, amit mostanában előszeretettel használnak videó felvételre is, mert nagyon jó minőségű képet rögzítenek videóban is. Sőt, hát nagyon sokszor ma már ezeket a kamerákat még játékfilmkészítésre is használják. Tehát tudok olyan magyar játékfilmet, ami ilyen kamerával forgattak. Például ez a Vizsga című film, ami a Kulkával a főszerepben egy ilyen 50-es években játszódó történet volt, és ott az egész filmet egy ilyen DSLR kamerával forgatták. És nemzetközi díjakat kapott a film. Szóval ez bizonyítja azt a tételemet, hogy soha nem a kamerán múlik az, hogy milyen lesz a film, hanem azon, hogy az operatőr fejében milyen kép lesz, amit ő meg szeretne valósítani. De hogy visszatérve, hogy például egy ilyen kamerához, hogyha mondjuk veszünk egy objektívet, akkor először is az ár egyik tényezője az lesz, hogy milyen ennek az objektívnek a fényereje. A fényerő az azt jelenti, hogy van ez a iris a minden objektíven, a blendének is hívjuk, irisnek is hívjuk, ez olyan, mint a szemünkben az iris, ami nyit csuk, tehát, hogy ami kicsi luk vagy nagy luk keletkezik, és amikor teljesen kinyitjuk, akkor tulajdonképpen az objektív a legtöbb fényt engedi át magán, amennyit ő tud gyárilag. Ez az objektívnek a fényereje. Hogyha ennél még jobb fényerejű objektívet akarunk csinálni, gyártani, ami mondjuk még több fényt bocsájt át, az bizony nagyon-nagyon drágává teszi az objektívet. Tehát ezek a nagy fényerejű objektívek. Tehát például, ha ezt az objektívet veszed meg ugyanebből a típusból, aminek a 4-es a fényereje, és akkor szeretnél egy egyel jobb fényerejű objektívet venni, ami 2.8, és az gyakorlatilag azt jelenti, hogy dupla mennyiségű fényt enged át magán, mert ezek a lépcsőfokok, ezek mindig megduplázódnak, akkor ott hát körülbelül a 200 ezerről a 400 ezerre megy föl az ára az objektívnek. Tehát nagyon nagy a különbség, és minél lejjebb megy ez a szám, annál nagyobb az a fényérték, az a, amit átenged az objektív, tehát annál sötétebb körülmények között lehet vele forgatni. De például az amerikaiak gyártottak olyan objektívet, ami 1-es iriszérték alá ment, valami 0,75 volt, amit a Hold kutatáshoz dolgoztak ki, és azt adták az astronautáknak, hogy vigyék magukkal. És például ezt az objektívet használta Stanley Kubrick a Barry Lyndon című filmjében, ami egy régi film, de a lényege az volt, hogy ő akkor, még akkor filmre forgattunk bőven, és még nagyon érzéketlenek voltak a filmnyersanyagot, és ő azt találta ki, hogy ő gyertyafény mellett, eredeti gyertyafény mellett szeretne forgatni ezeket az esti belső jeleneteket, és nem akar filmes lámpákkal világítani. Tehát, és akkor kénytelen volt kitalálni valami olyat, ami akkor még nem létezett a filmes technológiában, és kitalált egy bizonyos kameramódosítást is, hogy hosszabb legyen a megvilágítási idő, és ezt az objektívet beszerezte a NASA-tól, és akkor ezzel forgatta ezeket a speciális jeleneteket.
De ha egyszer az egyik oldalon drágább egy ilyen objektív, ugyanakkor viszont úgy tűnik, hogy a másik oldalon spórolni lehet vele. Vagy rosszul gondolom ezt az esztétikai és művészi elképzelések miatt, hiszen hogyha nem kell annyit világítani, akkor az jelentős mennyiségű költséget spórol, meg is leegyszerűsítheti a forgatást.
Hát igen, különösen ma szerintem már nem erről szól a világítás, meg a technológia sem, hogy mennyi fény kell, mert a mostani kamerák már annyira érzékenyek, hogy tulajdonképpen sötétebb fénykörülmények között lehet velük jó képet csinálni, mint amilyenben a szemünkkel még éppen jól tudunk látni. Tehát tudok olyan sötétben forgatni, hogy a kamerán jobban látom a képet, mint a valóságban. Tehát, hogy igazából most már nem annyira erről szól egy objektív választása, ott inkább más tulajdonsága is megváltozik a képnek, például a mélységélesség, hogy én milyen mélyen látom az éles részt a képen. Azt jelenti, hogy mondjuk 2 métertől 10 méterig éles minden a képen, vagy csak 3 és 4 méter között, és előtte meg mögötte, ami van, az mind életlen, és hogy mennyire életlen. És ezzel szoktunk játszani egy filmnél, hogy mennyire akarjuk lelágyítani, eléletleníteni a hátteret, vagy az előteret, vagy pedig mindent élesen akarunk látni. Ez nagyon erősen befolyásolja az egész képnek az összhatását, meg a hangulatát, meg mindent. És ezt többek között például ezzel az irisz értékkel is el lehet érni, hogy mennyire nyitom ki a lencsét. De ami talán még az objektív vásárláshoz egy fontos szempont, az az, hogy azok az objektívek, amiknek ez a bizonyos nyitott iriszük, tehát hogy mennyi a legnagyobb irisznyílás, az egy fix érték, tehát mondjuk 2,8 van ráírva, és nem az van ráírva, hogy 2,8 kötőjel 4,5, az megint egy óriási drágító tényező, és itt is hát több százezer forintról beszélünk, amikor azt mondom. Ugyanis az egyik esetben az történik, és ez az alapeset, tehát általában kereskedelmi forgalomban ilyen objektíveket árulnak, és ez van benne a fényképezőgépben, amikor megvesszük, legtöbbször amit adnak hozzá, hogy ez az alsó érték, ez 2 számot tartalmaz. Ez elsősorban a zoomokra vonatkozik, tehát ahol változtatni tudjuk a látószögét az objektívnek. És ez a 2 szám, ez az, hogy amikor nyitva van az objektív, akkor mi a fényereje és mi a fényértéke az objektívnek, és ha elkezdünk vele szűkíteni, akkor egy picit elkezd sötétedni a képe, és amikor a legszűkebbre állítjuk, akkor rosszabb a fényáteresztő képessége, és ezt a 2 számot adják meg, hogy az elején és a végén mennyi. Na most ez fotózásnál nem okoz gondot, mert fotózásnál az ember valamennyire beállítja a zoomot, ott majd az automatája a kamerának korrigál az expozíción, és nem baj, hogy sötétebb képet mutat a lencse, de majd rányit valami mással, a záridővel, vagy az érzékenységgel, vagy bármi mással korrigál a kamera, és akkor semmi gond. De amikor videófelvételre akarjuk használni a kamerát, akkor nagyon fontos az, hogy mi egy felvételen belül, amikor elkezdjük a zoomot használni, és mondjuk közelebbre állítjuk, vagy távolabbra állítjuk, az ne sötétítse, vagy világosítsa a képet, hanem teljesen azonos legyen ez a fényérték. És ez már például egy olyan tulajdonsága egy objektívnek, ami szintén egy nagyon komoly ártényező. És a harmadik, de ezt csak azért mondom, és ez fontos dolog, hogyha valaki videófelvételre akarja használni azt a kamerát, amit vesz, akkor ezt például mindenképpen vegye figyelembe, hogy a teljes nyílása az objektívnek az egy fix érték legyen. És ami még nagyon fontos az, hogy mostanában ugye lehet olyan objektíveket kapni, amiben képstabilizátor is van. És ez az apró kis kézremegéseket, mozgásokat, amikor kézben tartjuk a kamerát, ez elég szépen tudja kompenzálni és lestabilizálni a képet, hogy minthogyha statívon vagy állványon tartanánk a kamerát. Ezt egyébként ki és be lehet kapcsolni, ez az objektívbe van beépítve egy ilyen zsiroszkópos stabilizátor, ami tényleg nagyon sok ilyen kis bizonytalanságot tud kivenni a felvételben. Ez is elsősorban a videófelvételnél érdekes, nem az állóképkészítésnél. És ez is, tehát hogy tulajdonképpen ez a három fő szempont van, azon kívül, hogy egyébként is milyen látószöget választunk.
Alapos bevezetést kaptunk az objektívek világába, a szűrőköz el sem jutottunk, de ezt majd a következő adásban azt hiszem, hogy okay. Meg tudjuk folytatni. Nagyon szépen köszönjük Szabó Gábornak, hogy itt volt velünk.